Isten igéjét olvasom Pál apostol Korintusiakhoz írt első levelének 6. részéből, 9-től a 20. versekig. Vagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Isten országát? Ne téveljetek! Sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalanok, sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem rágalmazók, sem harácsolók nem fogják örökölni Isten országát. Pedig ilyenek voltak közületek némelyek. De megmosattatok, megszentelődtetek, és meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében, és a mi Istenünk lelke által. Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává. Az eledel a gyomorért van, a gyomor meg az eledelért, de Isten ezt is, amazt is meg fogja semmisíteni. A test azonban nem a paráznaságért van, hanem az Úrért, az Úr pedig a testért. Isten ugyanis feltámasztotta az Urat, és hatalmával minket is fel fog támasztani. Vagy nem tudjátok, hogy a ti testetek a Krisztus tagja? Most tehát azok, akik a Krisztus tagjai, paráznak nő tagjaivá legyenek, szó sem lehet róla. Vagy nem tudjátok, hogy aki parázna nővel egyesül, egy testé lesz vele? Mert, amint az írás mondja, lesznek ketten egy testé. Aki pedig az Úrral egyesül, egy lélek ő vele. Kerüljétek a paráznaságot. Minden más bűn, amit elkövet az ember, kívül van a testén. De aki paráználkodik, a saját teste ellen vétkezik. Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő szent lélek temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg. Dicsőítsétek tehát Istent testetekben.
Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, dicsőítünk téged. Magasztalunk téged, mert hűséges, szerető Isten vagy. És köszönjük mindazt, amiből bennünket megszólítottál, kihoztál, amiből megmostál, amiből tisztává tettél. Dicsőítünk téged az Úr Jézus Krisztusért, akiben átöltük a szabadulást, az új élet lehetőségét, az újrakezdés nagy csodáját. Hiszen mindannyian, akik a tiéd vagyunk és szövetségethez tartozunk, tudjuk, hogy nem azért van ez, mert elég jók lettünk volna, hanem éppen azért, mert elértél bennünket a mi sötétségünkben, a mi elveszettségünkben. És megváltottál magadénak. És így jövünk eléd ma is, téged ünnepelni és téged dicsőíteni. És ugyanakkor, Urunk, tudjuk, hogy az életünkben annyi fogyatkozás van. Még mindig annyi minden, ahol nem vagyunk egészen a tiéd. Még mindig látjuk, hogy bizonyos dolgok újra és újra legyűrnek bennünket. Emlékeztet ez arra, hogy újra és újra te rád van szükségünk, és a te kegyelmedre, Urunk és Istenünk. Így jövünk most hozzád, és kérjük szent lelkedet, szólj hozzánk a te üzenetedből. Szólítsál meg bennünket személyesen. Beszélj velünk a mi testünkről, hogy igaz legyen, amit az ige mond, testünkben is dicsőítsünk téged. Leplezd le bennünket, leplezd le ezt a világot, amiben élünk, de ne azért, hogy elítélj, vagy kárhoztass, hanem éppen azért, hogy meggyógyíts, hogy rábainkat az élet ösvényére helyezd. Ad nekünk a készséget, hogy igazat adjunk neked, ígédnek. Ad nekünk a szent lelkedet, hogy bizonyságot tegyen a szívünkbe róla. Mert megvalljuk neked, hogy olyan kemény szívű emberek vagyunk, akik inkább megyünk a magunk feje után, mint a tied után. Jobbnak látszik az, amit mi gondolunk. Könyörülj át rajtunk. És nézd meg előttünk azt a nagy-nagy ajándékot, azt a nagy csodát, a te országodnak teljességét, amilyet elkészítettél a téged szeretetnek. Amen. Istenek igéjét a 10 parancsolatból olvasom, Mózes 2. könyvének a 20. fejezetéből a 14. verset. Ne paráználkodj. Korábban a házasságtörés kérdéseit jártuk alá, körül, a 7. parancsolat alapján. Arról beszéltünk, hogy elsősorban azt jelenti ez a felszólítás, hogy ne légy házasságtörő. A Teremtő és a Megváltó Isten védi a házasság szentségét. Arról szól, hogy se magad házasságából ne törj ki, se más házastársi szövetségét ne rontsd meg azzal, hogy betörsz oda harmadikként. Ez a parancsolat azonban tágabb jelentéssel is bír. Biblián végigfordul az a gondolat, hogy Isten előtt felelősek vagyunk azért, amit a testünkkel teszünk, beleértve a szexualitást is. A paráznaság kifejezés kiterjed arra a szexuális viselkedésre, tevékenységre, amely nem a Teremtő és Szabadító Isten rendje szerint való. Tudom, már most olyan húrokat pengetek, amely sokakban sok kérdést és ellenérzést vet fel, de éppen ezért a következőt most még el kell mondanom a 10 parancsolat, amit már többször elmondtam, de újra hangsúlyoznom kell. Isten a 10 parancsolatban nem általában szólítja meg a világot, hanem az ő szövetséges népét szólítja meg. Annak adja az ő parancsát, az ő törvényét, Izraelnek, akit a pusztulásból, a halálból mentett meg. Az egyiptomi rabszolgaságban ez egy elveszett, halálra ítélt nép volt. Nem volt jövőjük, nem volt reménységük. És Isten szabadított támaszt, kihozza ezt a népet a halálból, a pusztulásból, és aztán életet ad nekik. És ahogy vezeti őket afelé, a föld felé, amely majd az otthonuk lesz, egy ponton szövetséget köt velük, és azt mondja, hogy nézd, ti akiket megváltottalak, akiket megszabadítottalak, ti az én népem vagytok, én a ti istenetek vagyok, ennek a szövetségnek az alap dokumentuma ez a 10 ige, a 10 parancsolat. Akiknek nem volt jövőjük Isten nélkül, Istentől egy új életet kapnak, és ez a 10 parancsolat ezt az életet fogja megformálni. Éppen ezért, bár sok ember beláthatja, hogy mennyi igazság van az Isten parancsolatában, ebben is, hogy ne paráznák, hogy mégis elsősorban hadd apeláljak arra a szívbeli bizonyosságra, hogy kik vagyunk mi, az Isten népe, akiket Jézus Krisztusban mi ezt valljuk, ha ő hozzá tartozunk, a halálból, a pusztulásból, az elveszettségből hívott el, akiket megszólított, és akik azt mondtuk, hogy a tiéid vagyunk. És ebben a helyzetben szólít és jelöli ki az életnek útját előttünk. Ebben a helyzetben mondja nekünk, az ő népének, hogy igazítsuk az életünket az Isten rendje szerint, és ami az ő népe vagyunk, mi azért tesszük ezt örömmel, hálával, mert megismertük a szabadító Istent. És ebben az összefüggésben mondja, ne paráználkodj. Ennek a parancsolatnak a mai üzenetét Pál apostol a lekcióban olvasott szavai alapján szeretném kifejteni. Egy szexközpontú világban élünk. Egy olyan világban, ahol hatalmas erők feszülnek ellen Isten azon elgondolásának, ahogy ő eltervezte és megalkotta a nemiséget.
Hasonló helyzetben találta magát Pál apostol Korintusban. Korintus a Római Birodalom egyik jelentős városa, metropolisza volt abban az időben. Fontos kereskedelmi város, mind a szárazföldi, mind a tengeri utak tekintetében. A kontinentális Görögországot kötötte össze egy vékony földnyelv a Peloponnészoszi félszigettel, és ezen a földnyelven fekszik Korintus. Ebből fakadt a stratégiai szerepe. Ugye a hajózással akkor sem kerülték meg az egész Peloponnészoszi félszigetet, ha az égei tengerről mentek Itália felé, de még nem volt meg a korintusi csatorna, ami ma már megvan, ott már átmennek a hajók. Más módon oldották ezt meg. Mégpedig úgy, hogy a hajók egyik része a kisebb hajókat, többenet, görgőkön húzták át a földnyelven, és vitték át a másik oldalra, a nagyobbaknak pedig kipakolták a rakományát, átszállították és bepakolták egy másik hajóba, egy várakozó hajóra. Mindez nyilvánvaló több napot igénybe vett, és a tengerészeknek valamivel el kellett ütni az idejüket. Ebben a sokszínű multikulturális és kozmopolita városban magasodott többek között a görög Afrodité, a szerelem és a szépség istennőjének a temploma. Ezen a helyen 1000 kultikus prostituált teljesített szolgálatot, akik esténként ellepték a város utcáit. A szerelem, a termékenység és így az élet istennőjének imádása egybeesett a templomi prostitúcióval. A prostituáltak szolgáltatásainak az igénybe vételével ennek volt egy vallásos felhangja. Az élet, a szex, a szerelem, a szépség istennőjének a tisztelete. Afrodité imádása, a szexualitás istenítése, dicsőítése átjárta Korintusnak, ennek a hatalmas kereskedővárosnak az életét. És ez a magyarázata annak, hogy akkoriban Korintus messze földön híres volt az erkölcstelenségéről. Korintusban tehát Afrodité képe, szellemisége mindent belengett. Sokan őt imádták testükben. A bálvány tisztelete a szexuális erkölcstelenségbe, az élvezetek hajszolásába való belemerülés volt. És a mai helyzet, amiben mi élünk, az nem annyira más, mint először gondolnak. A bálvány egészen máshogy jelenik meg ma. Mert a szerelem, a szépség, a szex istennője ma is jelen van mindenhol. Vizuálisan ejt meg és tart fogva, másképpen a férfiakat, és másképpen a nőket természetesen, de mindenkit hatalmába kerítenek. Bárhova nézel, visszatekint rád, reklámban, újságban, televízióban. Átmeg áthatja mindennapi életünket. És mindeközben szexistenség szövetkezett pénzistenséggel, és egymást támogatva keresnek egyre hatalmasabb befolyást. Óriási ipart működtetnek. És ez az ipar van a mögött, hogy mennyire nyíltan, gyakran, torzan mutatják be a szexualitást tévéműsorokban, interneten, mindenhol újra és újra. Nincs korlát. Miért nincs korlát? Mert nézettséget szállít, és pénzt szállít. Közben pedig, míg ez vesz bennünket körül, drasztikusan átformál minket, ha akarjuk, ha nem, bennünket, fogyasztókat, és hódolóivá tesz bennünket ez az istenség. Hogyan hódolunk? Hogyan imádjuk ezt a bálványt? Ezt a szellemiséget? Nem úgy, hogy elmegyünk valahova és a képe előtt hajlongunk. Ott sem így történt pusztán. Hanem ahogy az élő Isten imádása sem pusztán rituálék sorozata, hanem az élő Isten szavának a meghallása, megértése és megcselekvése, ugyanúgy Afrodité modernkori imádása sem más, mint sugalmai megfogadása, értékeinek átvétele és akaratának megcselekvése. Vagyis ugyanaz a paráznaság, amit pogányok, de keresztények is elkövettek akkor is, meg ma is. Teológus ezt írja, nem a bálvány áll a bálványimádás szívében, a cselekedetek kötnek össze a hamis istenekkel. Pénzistent nem úgy imádjuk, hogy a bankjegy előtt leborulunk, hanem úgy, hogy az értékeinkben minden elé helyezzük. Szexistennőt nem úgy imádjuk a Istent, hogy leborulunk valahol előtte, hanem úgy, hogy áthatja az értékeinket, meghatározza a tetteinket. Korintusban azok, akik Pál igehirdetése nyomán Jézus Krisztus követőivé lettek, hozzánk, Krisztus mai követőihez hasonló körülmények között éltek, egy szexközpontú, zsúfolt, örökké mozgó városban. És ők ugyanúgy, mint mi, nem lettek azonnal szabadok korábbi életük minden kísértésétől. És a megtérésükkel nem repítettek el egy másik világba, ahol semmilyen kísértés nincsen, és repeleg róluk mindez. Ha valaki olvassa Pál levelét, kiderül ebből, hogy milyen nehéz volt nekik is az életüket Isten törvényéhez igazítani. Illetve, hogy milyen könnyen megcsaladtak, és átadták magukat, testüket a paráznaságnak, amely nem megelégedettségre és nem életre, hanem fájdalomra és pusztulásba vezet. Még mielőtt közelebbről megvizsgálnánk az apostol mondani valóját, szükségesnek tartom újra hangsúlyozni, hogy a szexre mi keresztények, akkor sokan nem is így gondolják, de a bibliai alapon úgy tekintünk, mint Isten csodálatos ajándékára. Hisztük, hogy az Istentől rendelt helyén férfi és nő házasságában az egységnek, az örömnek és az élvezetnek is forrása, ami nem kizárólag az utódok nemzésére adatott. Ugyanakkor mi keresztények azt is hisszük, hogy a szex nem az élet középpontja, és anélkül is lehet értelmes és tartalmas életet élni. Ezt már nem hiszik ma a kortársaink, mi hisszük. Továbbá azt is látjuk és elismerjük, hogy a nem helyén való szex mennyi fájdalom, szégyen és nyomorúság forrása lett szexközpontú világunkban. Ezt mások is látják, ők nem ismerik el. Mi látjuk és beismerjük, mert tudjuk, hogy miért van így. Szexbálvány kielégíthetetlen éhségét táplálja, és előtte áldoz a mai ember, mivel? Mivel eteti ezt a bálványt? Összetört életekkel, újabb és újabb, egyre durvább stimulus után kiáltó kielégíthetetlenséggel, szexuálisan aktív, szinte még gyerekek, kora tizenévesek tömegével, várásokkal, magányos gyerekekkel, abortált magzatok sokasságával. Leplezünket le, hogyan csal meg bennünket ez a bálvány. Mit súg, hogyan formál, mire hív minket mindennapi életünkben. És ugyanakkor erősödjünk meg Isten, a mai világban nagyon idegen, és ezért rég elavultnak tűnő igazságában. Hogy mind saját, mind gyermekeink, mind hozzátartozóink életére, Isten szándéka szerinti hatással legyünk. A testünk arra való, hogy Istent dicsőítsük vele. Summázza Pál a gondolatmenetét a korintusi gyülekezetnek. A korintusi keresztények feltétlenül úgy gondolkodtak, hogy az, amit a testükkel tesznek, az nem befolyásolja az Úrral való kapcsolatukat. Talán száró igévé lett körükben az, amit Pál apostol többször is idéz, mindent szabad nekem. Hát nem. Elvégre Jézus Krisztus szabadságra szabadított meg, nem rabságra. Elvégre Jézus Krisztus örömet akar adni, nem megszomorítani. Elvégre az Úrral való kapcsolat lelki, nem testi, mondták. Miért kellene a dolgokat összekeverni? Nem úgy vagyunk ezzel, mint a hasunkkal, kérdezi talán Pál a sorok között, amikor ezt idézi, az eledel a gyomorért van, a gyomor meg az eledelért, de Isten ezt is, amazt is meg fogja semmisíteni. Ha úgyis semmivé lesz az eledel is, meg a gyomor is, kell ezzel foglalkoznunk, hogy mit eszünk, mit szabad, mit nem szabad enni? Nem kell ebből ügyet csinálni. A lényeg, a lélek, a lelkünkben vagyunk kapcsolatban a feltámadott Jézussal. Miért kellene összekeverni azt, ami nem tartozik össze? Ha úgyis semmivé lesz a testünk, miért kellene a szexből olyan nagy ügyet csinálni? Gondolkodnak a korintusiak. És miért ne szerethetném és szolgálhatnám az Urat úgy, hogy túllépek a szabadságomat korlátozni kívánó idejét múlt szexuális erkölcsökön? És szülők, miért kellene gyermekeimet a mai kor értékeivel szemben nevelnem ezen a területen? Tudjátok, mi a legfájdalmasabb, amikor két keresztény Krisztusnak elkötelezett fiatalt a szülei próbálnak berúgdosni az ágyba. Megtörténik nem ritkán. Hogy gondolkodunk, mi szülők? Valóban köze van mindennek az Úrban való hithez? Ki szólhat bele ebbe? Ki ítélhetné meg ez alapján a hitemet? A lélek és a test szétválasztásának a gondolata, amiből ez a szabadosság táplálkozik, meghatározóan jelen volt Korintusban, és jelen van ma is. Nagyon sok ember ma nem hiszi, hogy az Isten keresés az nem csak filozófiai vagy lelki, de testi és erkölcsi kérdés is. Ebben a helyzetben mit ír a testet megvető, ugyanakkor a lelkiekben, korintusiakról tudjuk ezt, felfúvalkodó keresztényeknek Pál. Dicsőítsétek Istent a testetekben. Egészen új és megbotránkoztató kijelentés azok számára, akik megvetik a testet. De Pál 5 gondolattal cáfolja azokat, akik szerint a testnek és így a szexnek nincs sok köze a hithez, miközben előrkezik ehhez a felszólításhoz. Az első azt mondja, az Úr Jézus a testért van. Az Úr, ami Istenünk, nem más Isten, mint aki emberré lett és testérett Jézus Krisztusban. Ha Isten emberi testet öltött, senki sem gondolhatja, hogy Isten csak a lelkiek érdeklik. Isten hozzánk vezető útjainak a végállomása a test, és akkor célja van a testünkkel. A második, amit mond, Isten feltámasztotta az Urat, és hatalmával minket is fel fog támasztani. Pál a levele végén nagyon keményen érvel a korintusiaknak arra, hogy a feltámadás testben történik, még ha az egy egészen más test is. A harmadik azt mondja, nem tudjátok, hogy a ti testetek a Krisztus tagja? És ez már a jelenről szól. Nem csak az a test értéke, hogy Isten emberré lett, testé lett a múlt, nem csak az, hogy testben, ha más testben is támadunk fel a keresztény reménység szerint, és ez a jövő, hanem azt mondja, hogy ezzel a csodálatos és törékeny, szép vagy kevésbé szép, erőtől duzzadó vagy betegség által megterhelt testtel tartozunk Istenhez. Ezzel a testtel tartozol Jézus Krisztushoz. A Krisztus testrésze vagyunk, ír Pál a titokról. És aztán így folytatja, hogy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek lévő Szentlélek temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok. Nem csak jelképesen tagja a testünk Krisztusnak, hanem egészen valóságosan is a Szentlélek templomává lett, az Isten lelke beköltözik abba, akit Isten Krisztusban megvált és elhív. És végül az 5. Áron vétettetek meg. Testestől, lelkestől, Krisztus halálának az árán váltottatok meg, és lettetek az övéi. A testeteket is megváltotta Krisztus. Hát, mi az Isten tisztelet, mi a hit? Nyilvánvaló, hogy nem pusztán lelki. Testestől, lelkestől tanulták meg, ki konfirmáltak a KT-ból. Mind életemben, mind halálomban az övé vagyok. Nem a magamé, hanem az övé. Ez az alap keresztény bizonyosság és reménység. És ezért mondja Pál, kerüljétek a paráznaságot. Az olvasott részből nyilvánvalóvá válik, hogy a korintusi gyülekezet bizonyos tagjai prostituáltakkal voltak együtt, ahogy láttuk ezt a város életében. Az apostol ezt paráznaságnak nevezi. És azt mondja, hogy kerüljétek, meneküljetek ebből. Nagyon érdekes, hogy miért, mi az érve. Visszautal Mózes első könyvére, ahol azt olvassuk, hogy a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik az ő feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Ez a házasság. És Pál azt mondja, hogy a jelen paráznaság esetében nem csak annyi történik, hogy egy test találkozik egy másik testtel egy rövid időre, aztán szétválnak, és minden halad tovább változatlanul, hanem azt mondja, nem tudjátok, hogy aki parázna nővel egyesül, egy testé lesz vele? Ne vezessen félre a nyelvezet, az egy testé létel sokkal több, mint a szex. Pál azt mondja, két ember kapcsolatában vagy szexuális egyélételében történik valami megváltozhatatlan és visszafordíthatatlan. Nem úgy van, hogy összejövünk, aztán meg szétmegyünk, és nem történt semmi. Pár hete mondtam a papírnak a példáját, elmondom újra. Ha egy papírt, két papírt összeragasztunk, és utána szétszedünk, az nem ugyanúgy fog szétválni, mint ahogy összeragadt. Az szakad. Ott valami törik. Valami ott marad, valami bennünk marad, nem olyan, hogy volt és nincs. Az egész esemény, az egész személyiségre hat. Valami lelki, szellemi kötelék épül ezen a helyen. És Pál azt mondja, ezért nincs helye a prostituáltokkal való egységnek. És azt mondja, kerüljétek a paráznaságot. Itt egyből visszakérdezünk, na jó, de hát mi számít paráznaságnak? Prostituáltakkal együtt lenni, ez egyértelmű, de csak erről van szó. Hogyan döntsük el, hogy mit kell kerülni, ha testünkben tényleg dicsőíteni akarjuk az Urat? A paráznaság szót a Biblia több helyen használja. Van, amikor a vérfertőzés kapcsán, pont a korintusi gyülekezetben, Valamikor a házasságtörés kapcsán erről beszéltünk, de úgy tűnik, és egyértelmű, hogy a Biblia minden házasságon kívüli szexuális kapcsolatot paráznaságnak ítél. Hát ez a legkevésbé népszerű gondolat, tudom, sokakat bánt. Én így látom, hogy a Biblia minden házasságon kívüli szexuális kapcsolatot paráznaságnak ítél. Nem mondom azokat a részeket, amelyek erre utalnak, inkább szeretnék rámutatni arra, hogy miért olyan problémás ezt hallani. És mégis hogyan érthetjük meg, hogy miért mondja ezt az Isten igéje, a 7. parancsolat, ennek a fényében, hogy ne paráználkodj. Olyan népszerű gondolatok vannak, amelyek mögött ott áll szexisztenség, aki megcsalja a gondolkodásunkat, az értékrendünket, és ennek következményeként a cselekedeteinket. De egyik ilyen gondolat az, hogy az együttjáráshoz hozzátartozik a szex is. Ez teljesen természetes és megkérdőjelezhetetlen. Leginkább azért, mert az együttjárásnak gyakran, nagyon gyakran nincs különösebb iránya vagy célja. Nincs más célja, mint az, hogy ne legyünk egyedül, legyen egy párunk az életben. Ugyanakkor, ha az együttjárás kérdését keresztény gondolkodással, mi Isten rendje a házasság oldaláról nézzük, akkor egészen más helyzetbe kerül az együttjárás. Az együttjárásnak lesz egy különös funkciója, mégpedig az, hogy felkészüljünk a házasságra, egy másik emberrel való szövetségre. Részben azáltal, hogy megismerjük, és ez alatt eldől, hogy vajon ő az, akivel tényleg egy testé leszünk a házasságban. Részben pedig az, hogy nagyon sok mindent megtanuljunk a férfi és nő kapcsolatából. Nyilvánvaló, hogy két szerelmes tinédzser nem azzal kezd együtt járni, hogy 10 éves korukban megértsék, hogy vajon Isten egymásnak szánja-e őket. Ezt tudom, bár alkalmanként ez megtörténik. Én 18 éves voltam, volt 16, amikor mi megismertük egymást, és elkezdtünk együtt járni, és addigra éppen a korábban lévő felelőtlenebb kapcsolatokban Isten megítélt, és akkor én már azért imádkoztam 17-18 évesen, most már uram, nem akarok hiába való dolgokat, és utána ismertem meg Tórát. De mondjuk ez nem így megy, persze. Általában nem így megy, és nem is kell, hogy így menjen mindenkinél. Ki mikor ismeri meg a magáét, az csak Isten tudja. De ha nincs is ez, tehát két fiatal, 10 éves, vagy kora-kora 20 éves, ezért vannak együtt, mégis a házasságra való készülés az, hogy megtanulhatják, hogy mit jelent megismerni egy férfit és egy nőt. Megtanulhatják, hogyan lehet felelős módon szerelmesnek lenni, és hogyan lehet egy másik embert szeretni. Hadd mondjak valamit, minél fiatalabb korban, valamint a kapcsolatukban minél hamarabb fekszenek le egymással, annál képtelenebbek lesznek megtanulni mindazt, amit megtanulhatnának ebből az időszakból. Mert a szex egy olyan hatalmas stimulust hoz be, hogy nem engedi a barátságot, az egymás megismerését igazán kiteljesedni, mert minden a szexre koncentrálódik. És hadd mondjak még egy dolgot ezzel a kapcsolatban. Ha az első kapcsolatban fokozatosság van, a másodikban kevesebb a fokozatosság. Harmadik, negyedik, ötödikben pedig már ott kezdjük szinte az ágyban. Ennek vagyunk tanulni a mai világban, és nem elítéljük ezeket az embereket. Szó sincs róla. Látni, azt akarom, hogy lássuk, hogy Isten hogyan óvna meg attól bennünket, hogy az életünk darabokra szakadjon szét, mert van egy értékrend, egy gondolkodásmód a társadalomban, és mindenki azt mondja, hogy ez természetes. Amennyiben egy pár hiszi és érti, hogy az Isten parancsolat, a 7. parancsolat hogyan védi meg őt, és hogyan akarja őt felkészíteni a házasságban egy igazi és boldog szexuális kapcsolatra is, akkor lehet elég ereje. Erejük, hogy az egyiknek ereje, akár a várja nyomására ellenáll. Mint szülők, az a nagy kérdés, az a felelősségünk, hogy hogyan adjuk át ezt a gyermekeinknek. Mint fiatalok, egyedülállók, az a felelősségünk, és az a nagy kérdésünk, hogy merünk-e Istennek engedelmeskedni egy olyan helyzetben, amiben ez a legnagyobb barátságot jelenti, látszólag. Van egy másik népszerű gondolat, amivel megcsaladtatunk, tudnélik az, hogy hogy a hűséges házassági kapcsolatot elősegíti, ha valakinek jó sok partnere volt, már kitombolta magát. Ezt szokták nekem mondani, nem mindenki, de megtörtént többször egyes oktatásban, hogy hát miért akartok összeházasodni. Általában ugye ma a házasság az olyan késő, viszont inkább kora 30 évre tolódott ki, és hát azt mondják, hát most már igen, már elég jól kitomboltuk magunkat, már elég sok volt más, talán ez már elég ahhoz, hogy most már hűséges tudjak lenni egy valakihez életem végéig, és abszolút logikusnak tűnik a gondolat, nem? Mert hogyha az elsővel összekötöm az életemet hűségben, akkor fú, mennyi mindenről maradtam még le. Mondja ez a gondolkodásmód. A legnagyobb hazugság, amivel a szexbálvány megrontja az életünket. Tudjátok miért? Mert ennek éppen az ellenkezője igaz. Először is ezt mutatják az összes statisztikák. Amióta, úgymond a szexuális forradalom kapcsán teljes szabadság vagy szabadosság van, azóta a házasság intézménye nem megerősödött, hanem meggyengült. Annyira meggyengült, hogy sok válás miatt emberek most már azt mondják, hogy nem is érdemes házasságban gondolkodni, mert úgysem működik. Hát, hogy pont az ellenkezője történt, mint amit ez a gondolat mond. A másik pedig mindenki tudhatja jól, ha egy férfinak és nőnek, nagyon ritka, sajnos, nem volt senki más az életében, csak a párja. Sokkal nagyobb kincsként értékelik ezt, és tudnak erre vigyázni. Sokkal nagyobb kincsként, mintha már sok-sok kapcsolatunk volt. A számos kapcsolat utáni házasságban sokkal nagyobb a kísértés, korábbi partnerek képei ugorjanak be, hogy összehasonlítások szülessenek, és az ember adandó alkalommal elinduljon egy újabb kaland felé. Isten parancsolata óv és véd. Aztán mi van azokkal, akik azt mondják, jó rendben, ezt elfogadom, na de én már tudom, hogy a párommal összetartozom, az övé vagyok, hát még nem házasodtunk össze, de mit számít az a papír? Különösen ma, amikor olyan könnyen és gyorsan fel lehet bontani egy házasságot. Múhat egy papíron a paráznaság kérdése, mondják. És ezek jogos kérdések azok életében, akik szeretik egymást, és tényleg úgy látják, hogy Istenünket egymásnak rendelte, és nem házasok. Nagyon nehéz várni, de hadd kérdezzek vissza, hogy miért nem tudunk várni. És miért gondoljuk, hogy a várakozás rossz? Nekem nagyon sokat kellett várni. Teológiára jártam, és akkor, abban az időben, mondtam, Dórát már régóta ismertem, és a teológia alatt nem lehetett megházasodni. Tehát akkor volt egy olyan szabály, hogy valaki teológus hallgató nem házasodhat. És nekem ugye a kezdetekben, ugye első évfolyam körül, amikor tudtam, hogy még 5 év van hátra minimum, akkor volt egy ilyen gondolatom, hogy hát majd Isten feloldja ezt idővel, majd nekünk szabaddá teszi. És tudjátok, Isten nem feloldotta, hanem még abban is megítélt, ameddig eljutottunk. Erről már nem tudok kitérni, mert ugye a következő is az, hogy meddig lehet, nem tudok kitérni, de. Itt lemjénk estig. De a kérdés rossz különben, tehát döntsétek el meddig, ameddig nem ott végezünk, amiről beszélünk, hogy nem szeretnénk ott végezni. Kinek hol van ez a pont, hát találja ki. De hogy múlhat egy papíron? És tudjátok, úgy tűnik, hogy először is a házasságban is van, hogy várni kell. Másodszor meg úgy tűnik, hogy Jézusnak, akit mi a mesterünknek vallunk, és akit követni akarunk, aki nekünk példa mindenben, nem csak megváltó példa is, úgy tetszik, hogy ő tisztelte ezt a papírt. Azaz, Istentől valónak fogadta el a házasság intézményét. Különben nem lett volna értelme annak, hogy a farizeusokkal a házasságról vagy a válásról vitázott, erről beszélünk. És ha belegondolunk, minden kultúrában, kivéve a mi nyugati kultúránkban, megvolt férfi és nő élete összekötésének ünnepélyes és nyilvános formája. Lehet, hogy nem volt papír, de minden törzsi kultúrában mai napig megvan az, amikor felnőttek lesznek, és férfi és nő nyilvánosan és ünnepélyesen összeköti az életét. Ez a házasság. Az ünnepélyesség és a nyilvánosság, ez a papír, amiről beszélünk. a vállalása a másik embernek és a vele való szövetségnek a többiek előtt és Isten előtt. Ami egyfajta keret és egyfajta tartás, ami elkötelezettséget és hűséget jelent, hogy korábban erről beszéltem. Ez ennek a szerepe. És ugye ez a keret is, mondják sokan, felbomlik, összetörhet, olyan sok válás van. Igen. De milyen visszás gondolkodás, ami azt mondja, létesen hozzuk ezt a keretet, mert úgyis felbomlik. És akkor összesodródunk, együtt érünk, aztán megházasodunk, gyereket szeretnénk, kisodródunk. És így megy az élet a mai világban. Remélem nyilvánvaló, hogy Isten nem elvenni akar, amikor azt mondja, ne paráználkodj, hanem életre akar bennünket vezetni. Két lehetőség van tehát ebben előttünk. Testünket vagy az élő Isten szolgálatába állítjuk, és szerinte való módon élünk, és neki engedelmeskedünk, vagy pedig lássuk meg, szex, bávány, de ha ki akarom mondani a nevét, ebben az arcban mögötte az élet ellensége, az ördög, minden szétziráló, lepusztító, gonosz hatalmának az erejében állunk, mert ő formálja az értékeinket, mert ő sugalmaz nekünk, és az ő akaratát cselekedjük, és az életünk esik szét darabokra. Isten életet akar, az ördög pedig embergyilkos volt, kezdettől fogva, mondja Jézus. Befejezésül, amennyiben igazat adtok az Isten igéjének, akkor ott van az a nagy kérdés, mi van az elrontott dolgaimban? Mi van, amit elrontottam? És hadd hirdessem ezen a ponton nektek Isten kegyelmét, az evangéliumot, Isten szeretetét. Ha elrontottam, van bocsánat és megtisztít. Nemrég mondta el nekem egy fiatal hölgy, hogy az ő Istenhez fordulásának és megtérésének a lényege, a kulcsa, az pontosan ez volt. Sok felelőtlen elrontott kapcsolat előtte, és ahogy meglátta ennek a mélységét, hogy Jézus előtt, és hogy a csillogó szemmel tud arról beszélni készülve egy házasságba, hogy őt Jézus megtisztította. Hogy nem maradt vele a kosz, a szenny, a mocsok. Hogy őt Jézus megtisztította. Szeretném hirdetni nektek, hogy aki úgy érzi, hogy bűnbánattal Jézus elé kell jönnie ma, aki úgy érzi, hogy szeretné az életét Isten akaratához igazítani, és ennek erről döntést hozni ma, az úgy álljon Jézus jelenlétébe, hogy ő megtisztít, hogy ő megmos, hogy ő megújít, és hogy így készülhetsz fel Isten, és emberek előtt tisztán, és szent módon a házasságra. Isten kegyelme legyen mindannyiunkkal, és adja meg, hogy úgy formálódjék az életünk, és úgy formáljuk mások életét, hogy ez valóban életre vezessen, dicsőségére legyen Istennek, testetekben is, dicsőítsétek az Istent. Amen.
Atyám, köszönjük neked azt a szabadságot, amire megszabadítottál. És ezt az utat, amit mutatsz a világ dzsungelében. Akármilyen nagy is a világ nyomása és a világban jelenlevő bálványoknak az ereje. Egy olyan utat mutatsz, amiben vigyázol ránk, ami hozzád vezet, amiben megőrzöl. És így kérünk most téged, hogy adj erőt és adj bölcsességet, tőled jövő bölcsességet, hogy felismerjük a bálványok mögötti gonosz erőket, és úgy tudjunk nevet mondani, megtagadva akár saját kívánságainkat és vágyainkat is, hogy a te dicsőséged, a te szereteted, a te hatalmad ragyogjon a mi szemünk előtt. Úgy így kérünk a gyülekezetünkért, a fiataljainkért, gyerekeinkért. Őrizd meg őket, és adj nekik hatalmas nagy belső erőt, amivel szembe tudnak húzni az árral. Ugyan kérünk azokért a felnőttekért, akik már sok mindenen túl vannak, és mocskosnak érzik magukat. Úgy kérünk, hogy a te kegyelmed ölelje úgy körül őket, hogy olyan szívükből jöjjön ez az imádság, hogy megtisztítasz is. Fehér vagyok, mint a hó. És kérünk azokért, akik azzal a hiánnyal élnek együtt, hogy nincs társuk, és ettől szenvednek. A te kegyelmeddel vedd őket körül is. És készítsd fel, és ajándékozz meg társaink. Atyán, köszönjük, hogy minden korosztályban, minden időben, minden helyzetben velünk vagy, és vezetsz, és foghatjuk a kezedet, így kérünk, hogy vezess bennünket. Így kérünk a házasságokért, ugyanúgy, mint múlt héten, kérünk, hogy a te védőpalástoddal fedezd be a házasságokat közöttünk, és újítsd meg, és erősítsd meg szeretetnek mindhárom arcát. Urunk, téged szeretnénk követni, járj előttünk, és vezess bennünket, hogy teljes lényünkkel, testünkkel és lelkünkkel követni tudjunk téged. Csak így adunk most hálát azért, hogy jó néhány száz évvel ezelőtt a reformációban a te igazságod és a te kegyelmed feltündöklött. És köszönjük mindazt, amit ezekben a protestáns egyházakban azóta elvégeztél. És kérünk most így a te egyházadért, a te népedért. Adj erőt és megújulást, hogy bármilyen környezetben vagyunk, akár üldözések között, akár csak egyszerűen más gondolkodásban és korszellemben, tudjunk a te igazságot követei lenni, és a te kegyelmet hírvivői. Tisztítsd meg és áld meg a te népedet, a te egyházadat, a magyarországi református egyházat is kérünk. És atyán, kedjét hozzuk még azokat, akik közöttünk roskadoznak, terheket hordoznak, a betegség, a magány, a gyász miatt. És most különösen is imádkozunk Zsóka néniért és az ő családjáért, az ő lányáért és unokáiért. Azon kérünk, hogy te légy az ő vigasztalójuk, az ő gyámítójuk, és a te minden értelmet meghaladó békességet őrizze meg az ő szívüket és gondolataikat te bennel. Mondtam is bennünket gondoskodó közösségé válni egyre inkább. Köszönjük, hogy egymásnak adtál bennünket. Jézus Krisztusért kérünk, hogy maradj velünk és hallgass meg a mi imánkat. Amen. Mi Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Mint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, akikben mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, és szabadíts meg a rossztól, mert Téd az ország, hatalom és a dicsőség.